9 óra 44 perc van. Itt van velünk a telefonvonalban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Egészen friss adat, hogy Németországban 40 éves csúcsra emelkedett az infláció áprilisban, egészen pontosan 7,4%-ra, és ugye ma a befektetők feszülten figyelik a magyar idő szerint 2:30-kor megjelenő amerikai inflációs számot, de hát van, amit ugye a németen túlmenően már megismerhettünk, például a magyar inflációt, amely a várakozásoknál magasabban alakult áprilisban, 9,5% volt, de azt hiszem, ami igazán aggasztó lehet, hogy a maginfláció ennél is magasabb, ugye ez különböző hatósági intézkedéseket kiszűr, tehát ez jobban megragadja talán a belső folyamatokat.
Így igaz, tegnap publikálták az áprilisi magyar inflációs adatot, 9% körül voltak az elemzői várakozások, a tényadat ehhez képest 9,5% lett, tehát ismét viszonylag jelentősnek számító eltérés volt a piaci konszenzus és a tényadat között, és ahogy mondtad, kifejezetten kellemetlen meglepetés, hogy a maginfláció több mint 1%-ponttal tovább emelkedett. Ugye márciusban a maginflációs mutató még csak, idézőjelbe teszem a csakot, 9,1% volt, áprilisban már 10,3%, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a volatilis tételek befolyásolják a magyar inflációt, hanem a mögöttes folyamatok, a tartós folyamatok is kifejezetten erős inflációs nyomásról tanúskodnak.
Mint
a magyar
például milyen tartós folyamatok, akár a bérnyomás, vagy béroldalról érkező infláció?
Igen, ugye a béroldalról érkező infláció is magas, ez leginkább a piaci szolgáltatásoknak az inflációjában tükröződik. Ugye a piaci szolgáltatások a maginflációs mutatónak egy nagyon fontos komponensét képezik, és hát a piaci szolgáltatások inflációja áprilisban már 8%-ra ugrott. Egy folyamatosan emelkedő pálya van itt is. A másik fontos tétele a maginflációnak pedig az ipari termékeknek az inflációja. Ugye ez a másik nagyon fontos közgazdasági kategória, tehát vannak a szolgáltatások, vannak a termékek. A szolgáltatások árait inkább a bérek alakulása határozza meg, a termékek árait inkább az határozza meg, hogy külföldről mekkora inflációt importálunk, és hogyan alakul a forintárfolyam. De most ugye ez a bizonyos ipari termékek infláció, ez is folyamatosan gyorsul. Már áprilisban 9,4% volt. Ugye nagyon-nagyon sok minden tükröződik ebben az ipari termékeknek a folyamatosan emelkedő inflációjában. Most már ugye lassan egy éve tart, hogy egyre magasabb és egyre inkább gyorsuló évperév indexeket látunk. Ugye a COVID-járvány után az újranyitás kereslet-kínálati anomáliákat hozott, tehát egyszerűen ezek iránt, a termékek iránt jobban felpattant a kereslet, mint ahogy ezzel a kínálat lépést tudott tartani, amit egyébként ugye megtörtek az ellátási láncoknak a problémái, a kínálatnak a növelését, és hát világszerte ugye azt látjuk, nem csak Magyarországon, hogy az ipari termékek inflációja a COVID-járvány követő újranyitás, majd plusz még egy hullámként a háborúnak következtében jelentősen emelkedik, és ugye Magyarországon erre még rátesz, hogy a forint árfolyamát sem sikerült mindaddig jelentősebben erősíteni, erősebb szinten stabilizálni, tehát ebben a termékkörben is folyamatos és nagyon nagy mértékű drágulást látunk.
A tegnapi adásban az Erste Befektetési ZRT részvénystratégája Miró József mondta azt, hogy ugye a spanyol inflációt hozta fel példának, hogy minthogyha tőlünk nyugatabbra már látszódna az, hogy megtörtént az, vagy megtörténik lassacskán az infláció tetőzése, és Amerikában is már egyébként lassulást várnak az elemzők az inflációban. Elképzelhető, hogy az euróvezetben mondjuk hamarabb indul el ismételten lefelé az infláció, mint Magyarországon? Tehát, hogy itt kicsit eltolódik ebben a régióban itt nálunk a tetőzés?
Igen, valószínűleg így lesz. Ugye elég jelentős különbség van a fejlett gazdaságok, és, vagy a fejlettebb euróövezeti országok és a magyar inflációs adat között. Ugye azt látjuk, hogy Európában, ami az eurózóna inflációs adatában tükröződött, döntően az energiaárak hajtották az inflációt az eltelt hónapokban. Ugye azért országonként különbözött, hogy az egyes kormányzatok milyen módon próbálták meg kímélni a háztartásokat a magasabb energiaáraktól, de voltak különböző intézkedések, ugye adócsökkentések, háztartásoknak jutott különböző transzferek, de ennek ellenére az eredmény mégis az, hogy az eurózónában az energiainfláció az több mint 40%-os volt év per év alapon. És éppen emiatt, hogyha várhatjuk azt, hogy az energiaárak most már tetőznek, nyilván egy korábban megszokottnál sokkal, de sokkal magasabb szinten, de várhatóan már tetőznek. Ez azt jelenti, hogy az infláció az elkövetkező hónapokban Európában lassan mérséklődésnek indulhat, hiszen itt azért a másodkörös hatások, tehát az termékek és a szolgáltatások inflációja, bár itt is emelkedett, de megmaradt egy 3-4-3-5%-os sávban, és korán sem a 8-10%-os sávban, mint Magyarország esetében. Magyarország esetében viszont ugye az energiainfláció a hatósági árrögzítésnek köszönhetően minimális volt. Ugye nálunk a háztartás még mindig a rezsicsökkentett gáz és villamos energia árakat élvezhetik. Ez ugye megmutatkozott abban, hogy a szabályozott áraknak az inflációja Magyarországon a teljes inflációval összehasonlítva minimális, tehát 3% alatt van még mindig. Tehát azt lehet mondani, hogy nálunk az energia áraknak az alakulása inkább visszafogta az inflációt, még Európában ez volt a legjelentősebb proinflációs.
És nálunk majd lesz egy olyan technikai infláció növelő hatás is, amikor majd kivezetik a hatósági benzinástoppot például. Hát most ugye 480 forint a benzin és a gázolaj, de hát olvashattuk a hírekben, hogy a nagykereskedelmi ár most a gázolaj esetében 700 forint, a benzinnél sem sokkal alacsonyabb, 600 forint fölött van.
Így van, és akárhogy is számolom, ez egy 35% körüli differencia, és hát ezért is van az, hogy én úgy gondolom, hogy számíthatunk arra, hogy ez az árrögzítés előbb vagy utóbb meg fog szűnni a benzinnek az esetében, és ezért is van az, amiről az előbb beszéltünk, hogy az energiainfláció Európában lassan már kifutni látszik, és ez az infláció mérséklődéséhez is vezethet az elkövetkező hónapokban. Nálunk ugye még csak most kell, az elkövetkező hónapokban lesz muszáj szembenézni a megnövekedett energiaáraknak az inflációs hatásával, és ez biztos, hogy legelőször a benzinnél fog megjelenni. Ugye elméletileg most ez a bizonyos 480 forintos benzinárstopp, ez július 1-jéig él, és utána elméletileg már nem, de persze nagy kérdés az, hogy eltörli ezt a kormányzat, vagy hogyha nem törli el, akkor meddig szeretné még fenntartani, illetve az is érdekes lehet még, hogyha az eltörlés mellett döntenek, ezt egy lépésben teszik meg, vagy pedig fokozatosan próbálják ráereszteni a piaci árat a fogyasztókra, és ez a döntés nagyban befolyásolja majd az elkövetkező hónapok inflációs pályáját, ami most biztos, hogy mi még nem értük el a csúcsot, további infláció emelkedés jön az elkövetkező hónapokban, és hát nyáron biztos, hogy kétszámjegyű inflációs mutatókat fogunk látni Magyarországon is, úgy, ahogy most ezt már Csehországban láthatjuk, hiszen ott már lassan a 15%-ot közelíti az éves inflációs mutató.
Egy másik hatósági ástopról, a kamatstopról javaslom, hogy a híreket követően beszéljünk majd. Most még itt az első blogban arról ejtsünk szót, hogy itt te is mondtad, hogy magasabb volt az áprilisi infláció a vártnál. A Magyar Nemzeti Bank szempontjából ez jelente változást, vagy csak megerősíti őket abban, hogy folytatni kell az eddigi politikát, monetáris politikát?
Biztos, hogy folytatni fogják a szigorító lépéseket, és én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az eddigi szigorú hangvétel még tovább szigorodik majd. Ugye úgy tűnik, hogy hát leginkább a maginfláció, amiről nagyon sokat beszéltünk, a maginflációnak az emelkedése és nem kismértékű emelkedése aggaszthatja a monetáris politika döntéshozóit leginkább. Tehát nem nagyon van szerintem az elkövetkező hónapokban arra lehetőség, hogy a kamatemelési ciklus végéről gondolkodjanak, vagy a végéről döntsenek. Én azt sem tartom kizártnak, hogy az effektív kamatemelések tempóját, tehát ezeket a bizonyos 30 bázispontos emelő lépéseket az egyhetes betéti ráta esetében akár már májusban felgyorsítják. És mi mindeddig úgy gondoltuk, hogy a kamatemelési ciklusnak a csúcsa az nyáron valamikor egy ilyen 7,5% körüli effektív kamatlábat fog hozni. Hát ez a várakozás most egy kicsit hát alacsonynak tűnik, tehát elég valószínűnek tűnik, hogy nem fog megállni 7-8% között a kamatemelési ciklus. Szinte biztos, hogy 8% fölötti, sőt akár 9%-ot is elérő alapkamatszintre, illetve egy hetes betéti kamatszintre számíthatunk.
Igen, egyébként mikor volt legutóbb példa a magyar gazdaságban?
Hát nagyon régen már, ugye abból kiindulva, hogy ezek az inflációs támok is nagyjából nálunk is 20 éves csúcsot jelentenek, nagyjából e körül lehettek 15-20 évvel ezelőtt lehettek ilyen szinten a kamatok, illetve hát a 2008-as válság hozott még nagyon jelentős kamatemeléseket, de azokat utána a válságot követő recesszió miatt viszonylag gyorsan visszatett tudta tenni a Magyar Nemzeti Bank, és hát azt mondhatjuk, hogy 2015-től egészen tavaly májusig folyamatos monetáris enyhítések és laza monetáris politika volt Magyarországon, tehát biztos, hogy nem lesz könnyű hozzászokni ahhoz, hogy az elkövetkező hónapokban még tovább emelkednek a rövid oldali kamatszintek, és a korábban gondoltnál is magasabban lehet a kamatemelési ciklusnak a csúcsa.
Köszönöm szépen, hamarosan a híreket követően folytatjuk a beszélgetést Nyeste Orsolyával, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjével. Most kulturális hírekkel megyünk tovább itt a Reggeli Monitorban.